Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk ezen a vasárnapon, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részében, a 32-től 44-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból a 24. rész 32. versétől kezdődően olvasom a 44. verssel, bezáróan hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. Tanuljatok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, ameddig mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is, mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, tudjátok azt, hogy ma választási nap van, választ az ország. Szavaznak sokan, és úgy tekintenek sokan erre a mai napra, mint amin a jövőjük, illetve a mi jövőnk dől el. És a nagy kérdés, testvéreim, hogy szabad-e keresztény emberként megszólalni ebben a helyzetben, hiszen a legkönnyebb az lenne, hogyha szót sem ejtenénk róla. Én felvállalom azt, hogy nem csak megszólalok, vagy így is mondhatnám, nem csak a megszólalásnak a kockázatát, hanem azt is megmondom, hogy a keresztény ember hova tegye azt a bizonyos jelet. Testvéreim, szavazzatok Istenre! Tudom, hogy nincs feltüntetve az ő neve, de adott mindnyájunknak egy levelet, amelyet Jézus Krisztus vére hullásával, az ő fiának vére hullásával pecsételt meg. És ennek a levélnek a bizonyosságát akkor adta nekünk, amikor a keresztvíz ráhult a fejünkre. És amikor elválasztott minket, abban a bizonyosságban, hogy fia áldozatáért megvéd, megóv. A keresztségben ideadta nekünk annak a bizonyosságát, hogy mikor választani kell, akkor tudjuk, hogy hová tartozunk. Vannak, akik összegyűrték ezt a levelet. Nagyon mélyre tették. A léleknek a ma képzeletbeli szekrényében egy olyan fióknak az aljára, amelyről nem tudják, hogy hol is van. De testvéreim, ez a levél visszavonhatatlanul tanúskodik, hogy Isten az ő szeretete és megtartó kegyelme által mindig ott van, mindig közösségben van. Nem mi választottunk, hanem először ő választott minket. És azzal, hogy ő választott minket, ennek bizonyságát adta a látható módon, hogy amikor eljön a nagy választás ideje, akkor nekünk is lehetőségünk, és nem csak lehetőségünk, hanem bizonyosságunk legyen afelől, hogy jól választunk. Testvérek, estig nagyon sokan lesznek, akik a szavazatoktól, illetve azoknak eredményétől várják, hogy hogyan fog eldőlni majd, illetve merre dől el az életük. Hát mondom nektek, testvérek, hogy aki az Istentől várja, illetve az Istenre adja az ő szavazatát, holnap reggel sem a politikai győztes, hanem az Isten kegyelmében fog felébredni, felkelni. Nem a politikai győztes kegyelméből, hanem az Isten kegyelméből fog felébredni. És elindulni. Menni a mindennapokban. És az ő megtartó szeretetébe. És amiről beszélek, testvéreim, az nem elmenekülés a valóság elől, hanem szembesülés az idő végességével és az emberi létnek a törékenységével. És ez a szembesülés a Jézus Krisztussal való közösségben történhet és történik meg velünk. Miről beszél Jézus? Hogy az ember fia visszajövetelét jelek kísérik. És ezeket a jeleket látni kell és fel kell ismerni azoknak, akik ismerik az ember fiát. Mert ezek a jelek itt lesznek, itt vannak a világban. Íme előre megmondtam nektek, mondja Jézus a tanítványainak. Előre megmondtam nektek, amik történni fognak. Azért, hogy higgyétek, hogy a sok ígéret között, amelyet hamis messiások hoznak el, és ígérik a megváltást és az élet megoldását, az életetek megoldását. Egyetlen megváltó van. Az Isten fia. És ő benne van élete az ő népének. Sokan ígérnek megváltást, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborokról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Sokan ígérik a megváltást. De ti tudjátok, hogy egyetlen megváltótok van, aki meg tud szabadítani, és aki meg tud tartani. És míg ő tart, addig nem elveszett az élet. És míg ő benne vagy, és vagyunk mindannyian, addig a pokol kapui sem vesznek diadalmat azon az életen, amely a Krisztus szeretetében és megtartó kegyelmében van. De vajon megváltoztatja-e az Isten tudata történelmet? Ez az első igazi nagy kérdés, testvérei. Látszólag nem. De a személyes élet vonatkozásában mégis hatalmas reményt jelent az Isten jelen valóság az ember életében, és erre mondja Jézus a fügefának a történetét. Azt mondja, nézzétek meg a fügefát, és lássátok rajta, hogy amikor a rügyeit bontogatja, akkor tudjátok, hogy közeledik a nyár. Ismerjétek fel az idők jeleit. És lássátok, hogy vannak dolgok, amik olyan természetesen vannak Istennel együtt jelen az életben, amit fel kellene ismernünk. És ő arról beszél, hogy annak a nemzedéknek az életében, amelyben elmondja ezeket a szavakat, be fognak teljesedni ezek a jövendőlések, hallottátok, addig nem múlik el ez a nemzedék, amíg be nem teljesedik, amit mondtam nektek. És egyetlen mozzanatát csak idézem a történelemnek, Krisztus után 70-ben Titus római hadsereg, Titus által, a későbbi császár által vezet római hadak lerombolják Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot. Azt mondja Jézus, kőkövön nem marad itt ebben a nemzedékben. És az a nemzedék átélte. Azt mondja, hallottátok, azért mondom előre nektek, hogy higgyétek, hogy én vagyok a Krisztus. Nem más. Én vagyok a megváltó. De testvéreim, az időnk jelei azok nem csak az ítéletre, hanem a reménységre is vonatkoznak. Kálvin János, ami nagy reformátorunk, olyan gyönyörűen látja meg ebben az ige részben azt, hogy azt mondja ezzel kapcsolatosan, hogy télen a fák megfagynak, és erőssé válnak. És mikor eljön a tavasz, és közeledik a nyár, akkor meggyengülnek. Fájdalommal meghasadnak, azért, hogy ebből a meghasadt fájdalomból új ágak nőjenek, olyan gyönyörű a kép. Meghasad a törzsük, hogy új ágak nőjenek, és új rügyek, hogy a belülről feszülő erőnek, amely a gyökéren keresztül jön, teret és életet adjon. Hogy a külső romlottság minden látható jegye ellenére is eljön a belülről fakadó megújulás. A fájdalom által is azt mondja Calvin, ez az egyháznak a jelene és a jövendője. Ez az egyházban rejlő erő, a Krisztusban megmaradt emberek számára élő reménység, hogy a külső korhadás a látszat ellenére is a belülről fakadó erők majd szétfeszítik, néha szenvedésben, néha fájdalomban az ágakat, hogy minden régit túlnőjön az új. Az az erő, ami belülről fakad, és ami életté lesz. A törékenység enged utat a belső erőnek, hogy az elhalt részeket túlnőve új életet és növekedést hirdessen. És ez a belső ember lélek szerinti megújulása, másként is mondhatnám, ez az igazi megtérés. Mikor belülről jön az ember életébe az Isten ereje, és nem a külső körülmények, amelyek döntő módon befolyásolják a gondolatainkat és akár a reménységünket. És ahogy mondtam, ez az egyházban, a Krisztusban lévőknek a reménysége. A múlandóságot, a romló külsőt élettel, életerővel, a jövőbe vetett bizalommal megtöltő isteni belső jelenvalóság és megtapasztalható erő. Az utolsó idők jeleit hordozó világgal és a lét végességével való szembesüléssel szemben van az Isten országának a közelsége és reménysége a keresztény ember számára. Hogy megtanulja azt, hogy a külső körülmények azok csupán a földi létnek az adottságai, de nem ezektől függ a mi üdvösségünk. Ezek megkönnyíthetik, vagy megnehezíthetik a létet. De testvéreim, az Isten szeretetet, az igazi Isten szeretetet nem tudják kitörölni az életből. Elmúlik, szenved, összetörik a külső, vagy mondhatnám ezt feltételes módban is, de marad élő reménységben a belső. Nem csak a szélsőség, hanem a világ által elfogadott normalitás sem ment meg, és ez a második, amit szeretne az ige a szívünkre helyezni. Mert azt gondolnánk, hogy ha majd egyszer egy normális világban élünk, sokan mondják is ezt, akkor majd minden jóra fordul, és nem is szeretnének egyebet. És akkor jön szembe velünk Jézusnak a szava, amikor azt mondja, mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt, mármint a Noé idejében, ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta. Teljesen normálisan éltek. Úgy éltek normálisan, hogy nem vettek tudomást az Isten jelenlétéről. Olyan normálisak voltak, hogy közömbösek voltak és közönyösek az Isten jelen valósága iránt. És nem vették észre a jeleket, és nem vették komolyan, hogy Noé építi akkor már évek óta a bárkát. Kinevették azt az embert, aki komolyan vette az Isten szavát. Olyan normálisak voltak. Így történt, mondja Jézus. És ne gondoljátok, éppen ezért nem is szélsőséget állít a tanítványok elé, hanem az életnek azt a közönösségét, amelytől szeretne megóvni minket. Testvéreim, ti, akik halljátok az igét, akik hallani fogjátok, jusson eszetekbe mindig. A világ normalitása nem ment meg a Krisztus eljövendő ítéletétől, és nem is fogja megmenteni az életet sem. Úgy élnek emberek, mintha nem kellene szembenézni a végességgel, az isteni elhatározással. Mi ment meg? Hallottam egyszer valakitől nem olyan rég, éppen a mostani háborús helyzetre utalva azt mondta, hogy hát ha valami történne, akkor beülnénk a családba, és nagyon gyorsan átmennénk a határon, kicsit tőlünk nyugatabbra. Testvéreim, ez menti meg az ember életét, hogy néhány 10 vagy 100 kilométerrel odébb elautózik? Vagy átlép 2 ország határt? Jézus azt mondja, vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el az emberfia. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy a létnek a végessége mikor éri el az életet. És ez a végesség bizonyossága elől nem lehet elmenekülni, még azzal sem, ha az ember autóba ül és átmegy a határon. Vigyázzatok! A lét törékenységét, a normalitásnak gondolt élethelyzet nem fogja megmenteni, hanem egyedül a Jézus Krisztus megváltó és mindent helyreállító jelenlévő ereje és szeretete. Nos, testvéreim, mondtam, válasszatok. Este, mikor ott lesz mindenki, majd vagy az örvendezők, vagy a szomorkodók csapatában, attól függ, hogy hogyan adta le a voksát, illetve mi lesz az, amiről még emberileg nem tudjuk, hogy mi lesz. Jusson eszetekbe, a fügefa története, amit Jézus mondott, és usson eszetekbe a Noé idejének története. És álljatok meg a fügefa reménységével, és a közömbösség elkerülésének vágyával az Isten előtt, tudván azt, hogy a mi jövünk és megtartatásunk a megváltó Jézus Krisztusban van. Ezért hát szavazzatok Istenre. Amen. Néha nagyon könnyűnek, máskor meg nagyon nehéznek tűnik a te üzeneted. Néha két kézzel megfoghatónak, máskor meg elvontnak. Pedig akkor, amikor te választásra hívsz minket, akkor nekünk már tudni kell, hogy te rég választottál. Fiatban, Jézus Krisztusban minket, a bűnös embert választottad, hogy megtartsd magadnak. De ezzel a választással nem veszed le a felelősséget a mi szívünkről és döntésünkről. Hiszen amikor ott állunk és földi dolgok között is választanunk kell, akkor úgy kell választanunk, hogy az neked kedves legyen. Úgy kell választanunk, hogy nagy nevedre ne hozzunk szégyent. Úgy kell választanunk, hogy tudjuk azt, hogy a mi megtartatásunk nem földi hatalmak jelen valóságában, győzelmükben való részesedésben, vagy a vesztesek oldalán, a szomorúságban, hanem a te oldaladon, fiad Jézus Krisztus győzelmében van a mi megtartatásunk. De ne engedd levenni vállunkról a felelősséget, amelyet földi életünkben reánk ruháztál. Adj bölcsességet mindenkinek. Szívében mélyen megimádkozva döntéséhez. És nem csak ehhez a döntéshez, amelyet ma egy fülkében meg kell tennünk, hanem életünk minden döntéséhez. Mikor döntenünk kell egy vasárnapon, hogy eljövünk-e a templomba, vagy testünk kényelmét, vagy éppen foglalatosságainkat válasszuk a templom csenge, a te örökkévaló üzeneteddel szemben, akkor is jó döntést hozzunk. Amikor gyermekeinknek jövőt keresünk, és unokáinknak kutatjuk a lehetőséget, akkor is jól válasszunk. Vajon az az egyetlen megoldás, hogy gazdagabb országokba engedjük, küldjük el őket, abban a reményben, hogy az oldja meg életüknek a nagy kérdéseit? Vagy megtanítjuk őket a hitnek arra a bizonyosságára, hogy itt, ezen a helyen is van nekünk megtartatásunk, és van nekünk jövendünk, és nem öt szelet kenyér lesz, hanem csak három és fél. De az békességgel, anyáink nyelvén, beszélgetve, szeretetben tudjuk egymás között elfogyasztani. Ha majd választani kell, hogy közömbösek, s a világ normalitásából besimulni akarók, szeretnénk-e lenni, vagy pedig a világnak olyan bolondjai, akik vállaljuk az evangéliumot és annak igazságát, majd akkor is választani kell. És tégy bölcsekké, hogy az életet válasszak. Köszönjük, hogy te így vagy a népeddel. Nem ígérsz könnyű létet mindenben, sőt, azt sem ígéred, hogy nem lesznek nehézségek, kísértések, fájdalmak, olyan törések az életben, amely nem volt beletervezve emberi gondolatainkba. De te azt ígéred, hogy mindig a tiéd mellett állsz. Ezért is hálával állunk meg egy házassági évfordulón, fél évszázad után testvéreink életében, akik átélték, megtapasztalták a te szabadító kegyelmednek gyönyörűségét sokszor, és fél évszázad után nem felejtették el a hálaadásnak gyönyörűségét. Akarják, hogy megtartsd őket, szeretnék ők is a megtartatást az életükben, a te kegyelmed által, hogy megtarthassák a szövetséget, amelyre egykor esküdtettek. Áld meg őket kegyelmedből, élettel, esztendőkkel, egészséggel, a te bölcsességed szerint. Áld meg övéiket, gyermekeiket, unokáikat. Adj kegyelmet, és a szolgálatban, az érted végzett szolgálatban is sok örömet. Imádkozunk a betegekért, ágyban fekvőkért, olyanokért, akiket alkalmilag ért el a nehézség. Imádkozunk kórházi ágyon lévőkért és otthon lévőkért. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak és lelki nehézséget hordoznak. Imádkozunk azokért, akik ma nem lehetnek közöttünk. Imádkozunk gyógyító kezekért, nagy szeretetekért, befogadó örökké valóságodért, mely testet ült az emberi szeretetekben, családokban, közösségekben. Imádkozunk gyermekeinkért, az utánunk jövő nemzedékért. Imádkozunk egyházadért, egyházunk megújulásáért, a fügefa reménységéért. Hogy hajtson belülről új életet, s legyen új, kívül korhadó világunkban is új erőnek a lehetősége és terepe az a közösség, ahol te vagy az Úr, és te vagy az Isten. Imádkozunk itteni gyülekezetünkért, imádkozunk magyar népünkért, népünk megtartatásáért, a te kegyelmedből, imádkozunk az emberek bölcsességéért, és imádkozunk azért, hogy olyan jövendőt adj nekünk, ahol a te neved nem lesz szégyelni való a nyilvánosságban sem, hanem ahol vállalhatjuk, kik vagyunk, és miért a világnak ezen a részén. Te tarts meg kegyelmedben, és te engedd magad elé a vigasztalásnak azt a szavát, amelyet elmondunk a gyászolókért. Te hallgass meg imádságunkat, melyet csöndben eléd teszünk. Fiadért, a Krisztusért fogadd el, mennyei jó atyánk. Amen.